Vendégem még mindig Ugron Zsolna író, újságíró, kommunikációs szakember. Beszélgettünk a múltadról, az írásról. Mennyire szeretsz kísérletezni a munkádban? Azt ugye mondtad, hogy azért el tudsz szakadni a történelmi alakoktól, és mondjuk az illusztrációid azok meg teljesen más jellegűek, de hogy akár az írásban, akár a civil életben, tehát mennyire vagy szabálykövető, mennyire vagy szigorú önmagaddal, vagy mennyire
engeded szabadon magadat? Hogy a munkámban én azért előtérben mindig az alkotó munkáim vannak, a dolog természetéből fakadóan. A regényeim, a dokumentumfilmjeim, a műsoraim, amikor színpadon vagyok, de azért nekem az elmúlt időszakban néhány évben egy csomó olyan munkám van, ami érdektelen a nagy közönség számára, ezért nem is beszélek róla, de azért itt a jogászi tudásomat, ez nem konkrétan jogi munka, hanem ezek különböző olyan projektek, ahol inkább a praktikus oldalamat, vagy ezt a következetes rendszerben gondolkodó, rendszert felépítő, rendszereket átstruktúráló, ha szükség van rá, vagy struktúráló énemet, vagy agyamat használom, és én ezt is nagyon szeretem, és a kettőt együtt szeretem, és egyikről sem szeretnék lemondani, tehát hogy ezért én ezt a kettőt próbálom valahogy összeegyeztetni. Tehát én azt gondolom, hogy a szakmai munkámban viszonylag szabálykövető vagyok, az alkotó munkámban is egyébként inkább annak tartom magam. Nyilván ez egy ellentmondás, hiszen alkotóként nem tud szabályokat, hogy milyen szabályokat muszáj követni a zenészeknek is. És én azért igyekszem, én nagyon nem szeretem ezeket tehát nagyon szeretek kísérletezni, és nyilván a világ nem megy előre, hogyha az emberek nem kísérleteznek, meg hogyha nem születik új dolog a művészetben, szerintem szülessenek új dolgok, csak ezeket a nagyon az öncélú kísérletezést, vagy nem is, az öncélú kísérletezéssel még nincs is baj. A baj azzal van, amikor öncélú, semmiről senkinek nem szóló alkotások születnek, az az én komfortzónámon már egy kicsit kívül van. Amikor azért, nem tudom, akasztunk mikrofonokat fákra, mert valaki szerint ez művészet, ez nekem már egy kicsit túl van.
Nehezen megfogható.
Igen, nehezen megfogható.
Így. Olvastam azt, hogy sokáig frusztrált téged az, hogy hol van a helyed a kortárs magyar irodalomban, és hogy ez foglalkoztat-e még, vagy megtaláltad a helyed?
Ó, nem, már nagyon régen nem foglalkoztat, sajnos, vagy nem tudom, szerencsére. Nem tudom.
Mert hogy azt úgy fogalmaztál időközben... régen, hogy nem igazán fogadott be először téged ez a közeg.
Igen, de akkor még volt ilyen közeg, és a kiadó vezető mondta, hogy a magyar irodalom 3 konyhában dől el. És ez, én azt gondolom, hogy sokak fejében még mindig így van, csak ez közben szétesett. Tehát, hogy az, hogy mi a kortárs magyar irodalom, az olyan elképesztően esett szét, mert biztos vannak ilyen fórumok, akik egyébként magukról azt gondolják, hogy ők a kortárs magyar irodalom, de mi a kortárs magyar irodalom? Akiről jót ír, az az újság, amit egyébként nem tudom, 25-en olvasnak, vagy ez a kortárs magyar irodalom, amikor az utcán kanyarognak a kígyózó sorok egy ifjúsági regényért. Mi a kortárs magyar irodalom? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ebben kinek hol a helye, ez meg aztán végképp. Tehát, hogy
ezért engedted el ezt
igen,
a kérdést.
Igen, teljesen irreleváns. Az én életemben abszolút teljesen mindegy. Tehát, hogy amíg van egy kiadó, aki kiadja azt, amit én írok, és amíg vannak olvasók, akik elolvassák, én ezzel elégedett vagyok és boldog. Ha nem lesznek olvasók, akik olvasnak, akkor valószínűleg nem is fogok írni, mert bennem ilyen nagy önkifejezési vágy, hogy mindenképpen valamit el szeretnék mondani a világról, amit csak én tudok, őszintén nincs.
Meg kell találni, hogy ki az,
nem találom ennyire fontosnak a mondani valómat, és annyi elképesztően sok eszköz van, azt érzem a kezemben, ami által kommunikálhatok, hogy én ezt valójában már csak egy formának érzem, az írást. A számomra legkedvesebb formának, de tényleg a történetmesélésnek nagyon sok módja van.
Egyébként van olyan az életedben, amit akár a saját károdon tanultál meg? Kicsit elszakadva mindentől.
Uha. De igen, belátások vannak bennem, amikor beláttam, hogy valamit rosszul csináltam. Hogy tanultam-e belőle? Az egy másik kérdés. Ezt csak remélem, hogy tanultam, de azért az sem jelenthető ki, hogy nem követtem el újra és újra ugyanazokat a hibákat, sajnos.
Beszéljünk akkor az édesanyai szerepkörödről, hogy mit szeretnél megmutatni a lányoknak a világból, vagy hogy mi az, amire őket neveled, vagy milyen irányba terelgeted őket?
Nekem volt egy ilyen 5-ös listám, ami egy nagyon konkrét lista, ezt majd mindjárt elmondom. De azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit át akartam adni a gyerekeimnek, az, hogy bárhova kerülnek, bármilyen környezetbe, bármilyen emberek közé, próbáljanak meg ne összezavarodni attól, és ne az határozza meg azt, hogy ők éppen kik, hogy milyen környezet, vagy milyen körülmények veszik őket körül, és azt, hogy az emberek mindenhol emberek, és sehol sem rosszabbak, vagy jobbak, különbek, vagy kevésbé értékesek, és és hogy ezt értsék meg is, hogy mindeközben tudják azt is, hogy tehát, hogyha a saját értékeikkel tisztában vannak, szerintem, akkor fogják tudni tisztelni mások értékeit is. És hogyha valahol otthon vannak, önmagukban, vagy a világon egy helyen, vagy egy kultúrában, akkor fognak tudni tisztelettel és nagyvonalúan együtt élni más helyekkel, kultúrákkal, emberekkel. Ezt remélem, hogy valamennyire átadtam. Nagyon sokféle környezetben nőttek fel a gyerekeim, ez talán egy kicsit tudatos volt, hogy sokféle világban vannak otthon, azt gondolom, aminek én nagyon örülök. És akkor volt egy ilyen évek óta, egész kicsi koruk óta volt egy ilyen világvége tervem, hogy mi történik, hogyha kihúzzák a világot a konnektorból, és nincs áram, és hogy szerintem mi kell a túléléshez. Mindezeken túl, a belső értékeken túl, és az ötös listám az az volt, hogy meg kell tanulniuk lovagolni. Nyelveket kell tanulniuk, nagyon sok nyelvet kell beszélniük.
Mondjuk abban értelmezhető szinten, van, hiszen ez egyrészt sikerült. Az idősapjuk, úgy tudom, németül beszél hozzájuk, te magyarul, és ezen túl is meg tanulnak.
Még tanulnak egy csomó nyelvet, igen. Tehát, hogy ez igen, tehát lovagolni nyelveket, kell tudniuk kertészkedni, ezzel úgy szó-szó haladunk, de mondjuk már azért, tehát, hogy legalább felismerik a növényeket, ültettek már, születeltek már, palántáztak már, tehát, hogy ezért nem teljesen kezdők, haladunk, kell tudniuk kenyeret sütni, kiterjesztve főzni, ezzel csodálatosan állunk, és meg kell tanulniuk lőni. Ezzel nyilván sehogy se állunk, mert még nem nagykorúak, bár nem tudom, hogy mikor lehet egyáltalán, veszek 16 éves kor után már lehet egyébként. Nem néztem ennek soha utána. Ez még nincs. Az összes többivel jól állunk.
És akkor visszakérdezek ezeket, te mind tudod?
Nem, én sem tudok rendesen lőni, de most meg fogok tanulni, mert most egy vadászvizsgára készülök, úgyhogy meg kell tanulnom rendesen lőni. A többi megy. Kertészkedés több-kevesebb sikerrel, tehát hogy úgy emlékszem, hogy gyerekkoromban tudtam, meg még volt még egy része az életemnek, amikor ezzel foglalkoztam. Most már inkább csak gyomlálni tudok, és sajnos szobanövényeim nem maradnak életben, de majd a lányoktól megtanulom.
Tehát akkor egy rugalmasságra, egyfajta bármi történik is, te állj meg a saját lábadon.
Muszáj, mert szerintem ez a jövő.
Világra készíted őket?
Igen, mert azt hiszem, hogy ez a jövő, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, és milyen lesz a világ, és ez persze nyilván mindig így volt, de talán nem ilyen tempóban változott a világ. Tehát ez a gyorsaság, ami folyamatosan egyre inkább csak eszkalálódik. Én azt gondolom, hogy az egyetlen igazi képesség, az az alkalmazkodás lesz, és az a tudás, vagy ez a képesség, hogy az ember magából elő tudja hívni a megfelelő megoldó kulcsokat, vagy képességeket, össze tudja kapcsolni a tudásokat, de én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ők tényleg nagyon szerencsések, mert úgy nőnek föl, hogy gyakorlatilag a nagymamájukon kívül senki nem azt csinálja körülöttük, amit tanult. Nagymamájuknál viszonylag egyszerű, mint az én édesanyámnál, mert ő csellista, és a mai napig csellozik. De hogy egyébként senki nem azzal foglalkozik, amit
mert
tanult.
Mert te sem a bíróságon.
Én sem azzal foglalkozom,
és jogászként dolgozol.
Szóval csomó, azok az emberek, akik közel vannak hozzájuk az életükben, mind nagyon sok mindent csinálnak, nagyon sokféle dolgot csinálnak, tehát a minta ott van előttük, de én tényleg azt gondolom, hogy nagyobbik lányom most ugye egyetemre készül, és pont azt mondtam neki, hogy gyakorlatilag nagyon kis jelentősége van annak szerintem, hogy mit tanul. Mert hogy tanulni kell megtanulni, meg megérteni a világot, meg elemezni a világot kell megtanulni, és utána ezzel boldogulni.
De ez egyébként egy olyan rálátás a világra, hogy mindig a legrosszabbra kell készülni? Vagy egyszerűen csak elővigyázatosnak kell lenni?
Nem, szerintem nem a legrosszabbra kell, ezt teljesen pozitív értelemben is fel lehet fogni. Tehát én nem gondolom például azt, hogy én belecsöppentem a kulturális turizmusba, az egy rossz dolog lenne az életem, mert egyáltalán nem értettem hozzá, de összeszedtem az életben egyébként addig rám ragadt tudásokat és tapasztalatokat, és ezeket szerintem nagyon jól tudtam hasznosítani. Soha nem foglalkoztam olyan projektekkel, ahol például, nem tudom, közbeszerzési folyamatokkal kellett foglalkoznom, tartalomfejlesztéssel, tartalomcsökkentéssel, megoldottam, mert egy csomó tudást hoztam mindenhonnan, máshonnan, amiből össze tudtam rakni. Tehát én szerintem nem azért, hogy az ember a legrosszabbra készül, hanem mert kiszámíthatatlan, hogy milyen képességekre és milyen tudásra lesz szükség, és ezeket egyszerűen csak tudni kell előhívni. Tehát azt gondolom, hogy a világ az nem olyan ez, hogy ops, én nem tudok újságcikket írni, mert soha nem írtam még újságcikket. Megtanulod.
Meg kell próbálni.
Meg kell próbálni.
Említetted azt, hogy a legfontosabb az életedben, vagy hát végülis mindig oda lyukadtunk ki, a legfontosabb az életedben a storytelling, és akár kulturális turizmusról, akár az írásról, vagy a televíziózásról, vagy bármiről beszélünk, akkor ez ott van a te életedben. Mesélj arról, hogy van-e bakancslistád, vagy inkább improvizálsz, tehát hogy mi az, amit még el szeretnél érni, ami ott van már a fejedben?
A szakmai értelme a legfontosabb a storytelling, ezt így pontosítanám. Bakancslistám nincs. Igazából azért nincs bakancslistám, mert valójában végtelen optimista vagyok, tehát mindig az történik velem, de lehet, hogy csak úgy élem meg, és akkor jól keretezek át, mindig úgy élem meg, hogy az élet sokkal jobb dolgokat hoz elém, mint amit mondjuk ki tudtam volna találni magamnak. Egészen csodálatos élményeket kapok folyamatosan ajándékba az élettől, a véletlen, vagy lehet, hogy ez én járok arra, vagy én vagyok erre nyitott, nem tudom, de olyan hihetetlen dolgok történtek velem már eddig is, már most is azt érzem, hogy 15 életet éltem eddig, hogy nincs bakancslistám, mert
de azért jó lenne még 15-öt megélni.
Jó, nagyon sokat, még 250-et is nagyon jó lenne megélni, bármennyit. De hogy tényleg a legkiszámíthatatlanabb dolgok történnek velem a legváratlanabb pillanatokban, elképesztő ajándékokat kapok, szóval nem, nincs bakancslistám. Hogy a storytellingben mostanában kezd azért mocorogni bennem egy olyan ambíció, de még talán nem is ambíció, egy olyan vágy, hogy ezért ezt a nagyon sűrű, nagyon intenzív életet, amit élek, ennek különböző szeleteit azért elmeséljem. És nyilván a legegyszerűbb eszköz az az, hogyha leülök írni, mert ehhez semmi más nem kell. Nem kell stáb, nem kell csapat, nem kell producer, nem kell forrás, semmi nem kell, csak a laptopom. Úgyhogy valahogy ezt majd megpróbálom kicsit továbbadni. De nekem most tényleg nagyon-nagyon sűrű az életem. Úgyhogy most talán még egy kicsit élek, és aztán majd megírom.
Zsolna, köszönöm, hogy itt voltál ma.
Én köszönöm.
Ugron Zsolna író, újságíró, kommunikációs szakember volt ma a vendégem.